Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Bálint van itt velem.
Szia Patrik, köszöntelek titeket.
Hú, hát a héten harmadszor jelentkezünk poddal, és újra egy egyetemi adást is felveszünk. Bálint, mesélj kicsit, hogyan vagy, hogyan bírod az éjszakázásokat? Most már azért benne vagyunk a szezonban, te is sok meccset közvetítesz, mert én így magamon érzem, hogy így 5 hét után, ugye mindig éjszakai meccset közvetítve, hát kezd fogyni az energia, meg azért nem olyan egyszerű mindig fönnmaradni, felkelni, átviselni a következő napot, cikket írni, podot, neked is gondolom hasonlóan azért megterhelő néha.
Hát akkor üdv a világomban, itt az éjszakázásoknak a legjobb, hogy mondjam, környezetében. Igen, ez az éjszakai mérkőzés közvetítés, mert akkor is nagyon nehéz, hogy előtt alszok 2-3 órát, de hát ember legyen a talpán, aki összeszedett, de ez a szépség az egésznek. Én is a 6-ból a 4. Monday Night-omra fogok menni, úgyhogy gyakorlatilag már ékmennel meg bakkal fekszek és kelek minden héten. Ettől függetlenül szerintem nem lehet nagyon panaszkodni. Oké, hogy beleszalad az ember ilyen Bears Commanders meccsekbe, mint most, ami hajnalban volt, vagy a múlt heti, de azt nem is hozom fel, mert érintett vagy benne, de azt gondolom, hogy mondjuk így visszagondolva az utolsó meccsedre, ami a Chiefs Raiders volt, hát ha nem is a tényleg a legszínvonalas, vagy a legeslegjobb, de azért izgalmakban jó meccs volt. Én azért ezt nem mondhatom el, mondjuk így, ha csak idén magamat nézem, hogy sok jó meccset adtam volna, mert nem voltak jó közöttük.
Igen, egyébként most azon kezdtem el gondolkozni, hogy biztos jó az, hogy alszok-e, vagy alszok közvetítés előtt, mert most például megyek majd az Eagles Cowboys-ra, és ugye előtte szeretném valamennyire nézni a meccseket is, és nem mindig éreztem sokkal jobban magamat alvás után felkelve, és úgy mentem a stúdióba, de majd meglátjuk, és ugye ez tovább fogja bonyolítani majd az óraátállítás, mert akkor az lesz, hogy éjfélre be kéne menni a stúdióba, hát 10 óra körül azért nem feltétlenül tudok mindig elaludni, és akkor mondjuk ledőlni egy órára, az meg aztán lehet, hogy tényleg nem fogja megérni.
Na figyelj, még itt a felvezetésben felsorolom a meccseket idén, csak és kizárólag az, ami szeptembertől idáig, október közepéig. A Georgia Bulldogs az Oregont ugye nagyon-nagyon megverte. Utána volt egy Seahawks Broncosom, azt hagyjuk. Utána volt egy Bills Titans, ott a negyedik negyedben már cserék játszottak. Utána volt az ELF döntő, ott is azért nem sok kérdés volt, hogy a Vikings.
Jó, hát ilyen szempontból az ELF megedzett minket, azért ott elég sok volt, be lehetett nézni.
Dragon Surge-ök meg ezek. Akkor volt egy Giants Cowboys, az nem volt rossz annyira. Volt egy Saints Vikings, ami nagyon nyögvényelős volt, a londoni, meg most ott Cardinals Eagles, tán ez volt a legjobb meccsem, itt a, nem tudom, felsoroltam 8-at.
Majd a Super Bowl kárpótol. Hát, hosszú még az út. Na jó van, figyelj, csapjunk is bele akkor az egyetemi témákba. Igazából nem hoztunk ilyen nagyon szilárd adásmenetet, hanem azt beszéltük meg, hogy mind a ketten bedobunk 3-3 topikot, játékost, felőlem akár bármit hozhattál, Bálint. Mondj valamit, hogy mi az, ami az neked az első témád, amiről így szívesen beszélnél egyetemi foci kapcsán ma.
Itt vagyunk október közepén, ugye ez már a harmadik játékhete lesz az októbernek, ami mindig már a nagy-nagy forgatag, amikor már arról beszélgetünk, hogy kik az esélyesek, kik a jó csapatok, kiket hittünk el, aztán kiderült, hogy mégse igazak, és szerintem itt nagyon fontos arról beszélgetni, hogy kik a legnagyobb Heisman esélyesek jelenleg, mert tényleg beszélgetünk itt olyan játékosokról akár, akikről nem feltétlenül beszélgettünk itt a szezon elején, vagy a szeptembert követően, és azért itt komoly-komoly esélyesek vannak kisebb csapatokból, vagy meglepetés csapatokból, és szerintem most még talán nem fogjuk tudni megmondani van három erős típus.
Én mondom, hogy kit akarok.
Kitálom, hogy kit akarsz, és kitálom azt, hogy szerinted ki lesz, tehát hogy a valójában jó. Kinyeri meg.
Jó, találd.
Hendon Hookert szeretnéd,
igen.
És CJ Stroud fogja megnyerni.
Így van. Vagy egy rugójára rá az agyunk, vagy pedig ismersz már ennyire.
Hát igen.
Hát figyelj, azért Hookernek most egy nagyon nagy mérföldkő lehet az Alabama elleni, mert csak lehet egy Heisman momentje is lehet, ami nagyon fontos szerintem, mert ugye szeretik a szavazók ezt nézni. Ha most megverik az Alabamát, és lesz esetleg egy olyan drive-ja, vagy olyan momentuma, ami ebben közrejátszik, akkor még annak ellenére is meg lehet, hogy mondjuk Georgiától majd kikapnak, vagy nem lesz végül annyira szép az idény vége, mint ami a szezon kezdet volt, de szerintem Hooker egy abszolút látványos és nagyon szép játékot mutat idén.
Nagyon jó, hogy hoztad, mert én is a Heisman Momentumot akartam kiemelni, ugye, ami azért az Alabama ellen, hát mondjuk úgy, hogy megszerezhető, és akkor nem is nagyon, de hát azért hátra kell még nézni, de mi van akkor, ugye még nem adta el a labdát idén Hendon Hooker ebben a szezonban, mi van akkor, hogy mondjuk nem adja el a labdát, passzol, nem is tudom én, 300 yardot, meg 3 TD-t, megnyerik a meccset, elég-e?
Hát, szerintem elég lehet, illetve most még ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy Bryce Young játszani fog, de én azt gondolom, hogy ha nem játszik, akkor az Alabamának a támadó egysége még annak ellenére is sebezhetőbb, hogy az elmúlt két meccsen például nagyon jól helyettesítették, és a futójáték 250 yardot átlagolt. Ellenben például egyébként az lesz a meccs érdekessége, és ezt a beharangba is írtam, hogy a Tennessee-nek a védelme az nem annyira jó, de a futás elleni védelme az meglepően durván jó. Most azt tegyük félre, hogy passz ellen az egyik legrosszabbak az egész országban, de hogyha nem lesz Bryce Young, akkor továbbra is azt gondolom, hogy a Bama az a futójátékra fog építeni, és ezt megállíthatja például a Tennessee, ebben az esetben pedig Hookertől 3 TD és egy sallagmentes meccs, az bőven elég lehet.
Bőven, én is így gondolom egyébként. Nagyon érdekes egyébként ez a Tennessee történet, hogy most ugye a hatodik kiemeltek jelenleg, hogyha megverik az Alabamát, akkor top 3, ez egészen biztos, csak hát ugye az nem segíti őket itt a playoff kapcsán, hogy lesz még egy Georgia elleni teszt. Hát jó kérdés, de szerintem azért még ez a Tennessee nem tartott, hogy arról beszélgessünk, hogy a nagyok dolgába beleszól, bár azért azt ki kell emelni, hogy nem nagyon beszélgettük itt évedzője D kapcsán. Szerintem Josh Heupel-nak simán benne van a neve a kalapban, és ahogy megreformálta gyakorlatilag másfél év alatt ezt a programot, azok után ugye, hogy hát nem úgy sikerült az utolsó éve a UCF-nél, ahogy szerették volna, de azért előtte tényleg úgy beszéltünk róluk, mint az ország legjobb kis csapata 2018 és 2020 között dolgozott ott, és hát most látszik, hogy ami rendszer van Tennessee oldalon, Volunteersnél, az nagyon-nagyon irányító barát, és lehet halmozni a statisztikákat, meg a jobbnál jobb számokat benne.
Zseniális. Te egyébként kit hoznál? Te ki látnál szívesen inkább Heisman győztesként, így kérdezem.
Nekem egyezik a kettő, és az, aki meg fogja nyerni, ugye ő CJ Stroud, de azért itt még lehet beszélgetni arról, hogy Will Rogersnek a játéka is azért statisztika barát, főleg abban a Mississippi State rendszerben, ahol N plusz egyszer passzolnak egy mérkőzésen, de szerintem akit még érdemes itt fölhozni, és tavalyhoz képest nem biztos, hogy azt vártuk, amit idén látunk tőle, az ugye DJ Ugalelei, azaz Big Cinco. Szerintem kompetensek lehetnek, hogy majd arról beszélgessünk, hogy playoff csapat, és ha már playoff csapat, akkor Caleb Williams.
Yep. Lincoln Riley-ék egyébként nagyon jól összetették a dolgokat. Nagyjából vártuk is ezt, de azért egy picit ott motoszkál szerintem a fejünkben, hogy mi van, hogyha ez az egész projekt így bebukik. Hát egyelőre ez jól néz ki. Inkább úgy mondanám, egyébként hát Williamsnek
ez nagyon jól néz ki.
Egyetlen egy eladott labdája van Williamsnek is, tehát hogy azért nagyon, nagyon szépen össze van téve a játéka.
Brutális a védelmük, tehát hogy rendszer szinten brutális.
Konkrétan vezetik a ligát szekkekben és interceptionökben. Te ezt láttad hihetetlen jönni? Tehát így 7 forduló vagy 6 forduló után? Igen. Nem tudok mit mondani igazából erre a védelemre. Tehát, hogy amilyen turnover, nem azt mondom egyébként, tehát így, hogy vezetik a ligát szekekben és interceptionokban, ez nem egy fenntartható dolog szerintem, mert amúgy meg nem áll klasszisokból ez a védelem, de mindenképpen százszor jobbak, mint gondoltuk. Hát az ország 106. legrosszabb védelme voltak tavaly, tehát hogy konkrétan a New Mexico szinten voltak. Ehhez képest idén ilyen top 20-25-ös.
Nagyon jó csapat a USC szerintem, és oké, hogy nem fenntartható, de ez mennyire beszédes statisztika, amit kiemeltél, hogy mindkét kategóriában vezetik. Ugye oda-vissza segíti az egyik a másikat gyakorlatilag, és ezt nagyon jól használják ki. De mondom még egyszer, rendszer szinten nagyon jó ez a védelem, és én azt gondolom, hogy szépen lassan, majd még fel akarom hozni egy másik témában a Trojans, de szépen lassan róluk úgy kell beszélgetni, mint akik veszélyt jelenthetnek ugye a negyedik kiemelésre, mert mi mindig arról beszélgetünk, van három elég komoly favoritunk, és akkor utána Clemson, Michigan, nálam USC a harmadik, hogyha a top 6-ot kell említeni.
Abszolút nálam, és egy nevet vetnék föl még, hogyha már Heisman topikról beszélünk, hogy mit gondolsz, hogy a UCLA-nél, hogyha tovább folytatják Dorian Thompson Robinson, mennyire kerülhet oda?
Abszolút, hogyha így folytatják, és hihetetlen, hogy még mindig ennyire föl tudja venni a hátára ezt a csapatot, és igen, itt a sorsolásnak is úgy kell alakulnia, hogy azért ezeket a mérkőzéseket, amik hátra vannak, meg tudják nyerni. Ugye most ők bye week-el lesznek, utána mennek az Oregonhoz, és még lesz egy városon belüli Trojans elleni teszt. Hogyha itt mindent kipipálnak, és úgy játszik DTR, mint eddig, akkor be kell őt is. És nagyon izgalmas lesz, hogy végre nem arról beszélgetünk, és reméljük, hogy végre nem arról beszélgetünk itt majd november közepén, hogy megvan, hogy ki a Heisman győztesünk, hanem az utolsó percig szoros lesz.
Szerintem nyitott marad, annak ellenére, hogy Stroudnak az előnye azért alapvetően elég meghatározó, és hát most őt pont nem említettük, de talán azért nem, mert ők aztán egy az egybe azt hozzák, amit
annyira egyértelmű
vártunk, és vezetik tényleg a legtöbb támadó mutatóban a ligát teljesen egyértelműen, és ez a passzjáték, vagy hát igazából az egész offense, ez brutálisan jól néz ki. Én szerintem egyébként nekik is jönni fog egy gyengébb mérkőzés, csak ki tudja, hogy mikor.
Év végén a Michigan ellen, ez izgi lesz.
Az jó lesz. Na jó, figyelj, akkor bedobom én az én témámat, az elsőt. Én arról beszélek egy kicsit, hogy a kis csapatoknak az előretörése idén mennyire szépen kirajzolódik, és mennyire fán egyébként ez az egész, mert Kansas, Syracuse, Illinois, TCU, James Madison, ugye rangsorolt csapatokról beszélünk, pedig hát ki gondolta volna, hogy a James Madison azok után, hogy most került fel az első osztályba, úgymond, rangsorolva lesz így a hatodik hét után. Vagy ki gondolta volna azt, hogy a Kansas konkrétan egy vereséggel rangsorolt lesz hatodik hét után. Vagy a Syracuse, Illinois, akik nagyon régen voltak ott, de mondhatnám a TCU-t is, akik talán nem ennyire pici csapat, de azért ők is nagyon régen voltak ennyire magasan a rangsorban. És egyrészt szerintem ez egy olyan változatosságot hoz a ligába, aminek örülhetünk, másrészt meg valahogy elkezd az ember szorítani ezeknek a csapatoknak, amikor így jönnek a győzelmek egymás után, látod rajtuk, hogy mennyit jelent minden egyes győzelem, és nagyon-nagyon jól nézi szerintem.
Igen, és nem csak itt azért most arról beszélgettünk, hogy ezek vagy veretlen, vagy pedig egy vereséges csapatok, de itt vannak azért még izgalmas projektek, és szerintem is nagyon jó, és nagyon változatossá teszi az egész kális futballvilágát, hogy oké, ott vannak a 12-től a 25-ig, a nagyfiúk dolgába, hogy igazán nem szólnak bele, de szerezhetnek olyan győzelmeket, amik elveszik mondjuk a nagyoknak a magas kiemelését. És jó látni például a Kansasre, itt gondolunk, hogy itt hosszú éveken át az ország 20 legrosszabb csapatába voltak benne, és most milyen felemelkedés, de akár ugyanez az Illinoisra, hogy nézhetetlen volt a futball az elmúlt időszakokban, és akkor most meg szinte egy nagyon-nagyon meghatározó átalakuláson mennek keresztül. Azért szerintem itt lehet beszélni más kis csapatokról. A Cincinnati nem legalábbis mutatóban, mármint hogy győzelmek számában nem esett olyan durván vissza. UNLV is borzasztó rossz csapat volt korábban, és most is tehát ennyi győzelmet az elmúlt két évben összesen nem szereztek, mint amennyi most van.
Tulane.
Texas State. Tehát itt olyan csapatokról beszélgetünk, hogy egyszerűen nem volt esélyük mérkőzéseket nyerni, és most azért nem azt mondom, hogy legszórakoztatóbb, legszínvonalasabb, de úgy látszik azt, hogy elemelkedtek onnan az aljáról.
Figyelj, egyébként például a Kansas TCU mérkőzés múlt héten szerintem rohadt szórakoztató, és izgalmas volt a végéig, és lehet, hogy egy nagyobb csapat ellen mondjuk megégnének, de tök jó volt látni. Ugyanígy az Illinoisnak is ez a brutális védőfoci, amit idénre összetettek, az szerintem jó nézni, és Chase Brown-t is egyébként ki lehetne emelni, de James Madisonnak is ez a védelem, amit tudnak, és persze hozzá kell tenni, hogy a James Madison sorsolása azért finoman fogalmazva is nagyon könnyű.
De nem játszottak jó csapatokkal, de figyelj, egy másodosztályi egyetemről beszélgetünk.
Abszolút. És mondom, tehát, hogy tud az ember szorítani ezeknek a csapatoknak. Nyilván ugye nagyon szívesebben nézi a nagyokat, de itt is lehet egyébként elkapni olyan játékosokat, akiket nagyon fán nézni. Azt hozzátenném még, hogy vannak itt jó irányítók, vagy olyan irányítók, akiket jó nézni, viszont azért profi szinten ők nem biztos, hogy megállják a helyüket, de aki szereti az egyetemi focit, azoknak mindenképp lehet ajánlani.
Szét kell bontani a szórakoztató egyetemi focit a profinak gondolt játékosoktól, mert vannak szórakoztató egyetemi futballisták, akik nagyon jó profik lehetnek, mint mondjuk Young vagy Stroud, és tényleg csak a két nagy sztárt emlegetjük, de például Hendon Hooker körül is azért még nem igazán tudjuk azt mondani, hogy hát szeretnénk őt NFL irányítóként nézegetni. Pedig játékos.
Igen. Jó, hosszatott a második témádat.
Érdekes dolog jutott itt eszembe, és akkor itt egy szinttel másszunk kicsit lentebb a középiskolás focira így rátekintve, mert ugye pont beszélgettük itt a szerkesztői chatban, hogy azért nem is olyan közelről, meg nem is olyan intenzíven, mint mondjuk a Europa League of Football-t, de azért nézegetjük fél szemmel, hogy mit csinálnak a nagy tehetségek, főleg irányító poszton, mert ugye az Athleticnek minden héten van egy rovata, ahol ezeket vizslatják, és nem is tudom, hogy hol, a Twitteren, vagy az Athleticen, de valahol beleakadtam egy érdekességbe, hogy elnézve Quinn Eversnek a játékát, mit gondolhat most Archie Manning, a kis Manning, hogy...
Athleticen akadtál bele, mert én is beleakadtam, és érdekes a felvetés nagyon. Igen.
És nem csak vele kapcsolatban érdekes, szerintem, hanem hogyha ránézünk a másik legjobb irányító tehetségre, ugye Malachi Nelson a USC Trojanshoz ígérkezett el, és nézve azt a történetet, amit ugye most ott nyugaton játszanak a USC-nél, hát ott megint csak egy olyan QB room lesz, olyan tehetségekkel, amiket hát mindenki megirigyel, és én azt gondolom, hogy mind a két top tehetséget érdemes kicsit szerintem külön venni, mert míg a Texasnál azért szerintem Eversnek még mutatnia kell egy szezont, addig amennyit láttunk Caleb Williamsből, és egyébként a helyzet is picit más, mert hogyha azt nézzük, hogy ugye Williams egy nagyon jó irányító, és profi szinten ez átfordítható, akkor azt néztük a Riley munkássága alapján, vagy munkásságából levonva a tanulságot, hogy azért neki a top tehetségei az első évben nem nagyon játszottak. És ugye itt lehet majd az érdekesség, hogy jövőre még ott lesz Caleb Williams, és már Malachi Nelson is, aki ugye a másik legjobb tehetségirányító poszton, valószínűleg nem nagyon fog játszani, vagy lesz egy redshirt éve, és akkor utána 2024-ben már vele fognak neki menni. Tehát, hogy milyen lesz az átalakulás, és ez a Texasnál hogy fog lezajlani, hogy oda jön a valaha volt legjobb irányító tehetség, és padozni fog? Mert szerintem ez felé nem lesz elvárás. Igen.
Na, ezt akartam mondani, hogy ezért érdekesebb a Texas helyzete, meg Manningé, mert Nelsonnál szerintem még akkor is, hogy tényleg ő egyértelmű második legjobb recruit a jövő évi klászban, mármint QB szinten.
Szerintem ő tudja azt, hogy az első évben nem nagyon lesz.
Igen, viszont egy Manninget kispadra ültetni, ebben nem tudom, hogy mennyire gondolt bele Manning, a Texas, meg úgy bárki mennyire gondolt bele, mert lehet, hogy egyébként Manningnek is beleférne abszolút, hogy üljön egy évet, mert utána Ewers is jön majd a profik közé, de azért mégis más szerintem az emberek szájíze, hogy akkor most jön Arch Manning, megszerezték a, nem tudom, az elmúlt évtized legtehetségesebb recruitját, és akkor leültetik a padra.
Ugye Evers volt még anno.
Jó, igen, valóban.
De ugye ott van Hudson Card is, tehát hogy így szegény.
Szóval igen, érdekes, nagyon is érdekes a felvetés, és egyébként hozzátenném, hogy egyértelműen jobb a Texans offense szerintem, amikor Ewers van benne, és ugye föl is vetették, hogy mi van, hogyha innentől kezdve megnyernek minden meccset, és szerintem ezt is Athleticen olvastam, hogy megnyernek minden meccset magabiztosan, amikor ugye a pályán van a kezdő irányítójuk, a nagyok közül mondjuk bukdácsolnak többen, és mondjuk beteszik őket a top 4-be, mert mondjuk azt mondják, hogy amikor kikaptak azon a két meccsen, egyrészt az egyik az Alabama ellen volt, másrészt pedig ugye nem volt a kezdő irányítójuk.
Nem látom ezt egyébként.
Én sem. Ezt akartam mondani, hogy nem látom, de hogy ilyen szinten azt akartam ezzel kapcsolatban csak igazából mondani, hogy azért egyértelműen látszik, hogy mekkora szintet tud lépni olyankor a Texasnak az offense, és ezek után nem hiszem, hogy tudják azt mondani, ezek után nem hiszem, hogy tudnák azt mondani jövőre, hogy hát jó, van, megjött Manning, akkor mostantól ő kezd.
Nagyon izgalmas lesz a nyár egyébként Texasban. Még nekem annyi jutott itt eszembe Evers kapcsán, hogy nyilván itt a sérülés nem segíti az ők is egyéni, hogy mondjam, trófea gyűjteményét, vagy gyűjtését, de hogyha őt egy nagyobb mintán láthattuk volna, akkor szintén ott lenne szerintem a nagyok között a neve, hogy akkor a Heisman kandidánsokról úgy beszéljünk, hogy Evers is ott van.
Abszolút, abszolút. Jó, figyelj, mondom én a következő témámat, ebbe pedig azt hoztam, kicsit ellenkezője az előzőnek, itt pedig azt hoztam, hogy mennyire csalódást kelt egy csomó nagy csapat, és azok is, akik eddig nem keltettek csalódást, azok közül is többen eléggé sebezhetőnek tűnnek. Gondoljunk itt arra, hogy a Bama két meccset is az utolsó pillanatban nyert meg, a Georgia is két nagyon gyenge ellenfél ellen szenvedett, de hát az Oklahoma teljesítmény igazából csak nevetni lehet, de a Texas A&M, a Notre Dame, az LSU, mindegyik nagyobb, mármint akiket most itt felhasztom, mindegyik nagy csapat szerintem a maga nevében valamilyen csalódást hozott, és hogy persze ezek közül többnél edzőváltás volt, meg rezsimváltás, meg az Oklahománál azért nem volt kezdő QB, amikor például a két nagy verést kapták, de hát függetlenül azért, na hát érdekes, hogy mennyien nem találják a saját játékukat.
És akkor nekem a szezon, hogy mondjam, az én kis nézőpontomból legnagyobb csalódása az a Baylor. Nagyon, nagyon kedveltem őket a tavalyi év után, és persze sokan távoztak, profinak álltak, kicsit megváltozott minden, új irányító, de hogy tényleg, most pont hajnalban játszottak egy nagyon jó mérkőzést a West Virginiával, 40 pont fölött kaptak, és gyakorlatilag nem látjuk azt a védelmi stabilitást, amit elvártunk volna ettől a csapattól szezont megelőzően, illetve a tavalyi szezonból kiindulva, úgyhogy hát nekem ők az, amit így minden héten megnézem, hogy mit csinálnak, és minden héten rájövök, hogy ettől nem lesz jó kedvem.
Hát nekik meg aztán pláne nem lesz jó kedvük, tehát hogy igen, ez nem túl biztató, és az a baj, hogy így talán a közép-hosszú távon, vagy rövid távon, tehát nem csak erre az idére nézve, amúgy sem feltétlenül néz ki ez jól.
Hát, és akkor soroljuk meg ide a BYU-t szerintem, akik hétről hétre nem tudják, hogy mi történik maguk körül.
Igen, igen. Szóval érdekes egyébként. Ettől függetlenül például az Alabama, Georgia gyengélkedésébe te belelátsz egy olyat, hogy ebből probléma lehet, és mondjuk valamelyikük, vagy akár mindkettő, vagy egyik sem lesz ott a playoffban?
Nem, ezt nem látom. Ezek minden szezonban benne vannak, és vannak ezek az úgynevezett bridge mérkőzések, amikor átnéznek valakin, és azt nem kellene.
Aha.
És nagyon-nagyon erősek ezek a csapatok, és nem csak játékos téren, de itt az edzői oldalt is meg kell ragadni szerintem, hogy azért ezek a vezetőedzők, ott a tetején a kiemeléseknek nagyon sok mindent láttak, nagyon sok mindent tudnak, és tudnak beavatkozni jókor leginkább, és azért én nem féltem, hogy ezek közül a csapatok, vagy ezekből a csapatokból bármelyik is, mondjuk a Georgia-ra, az Alabama-ra gondolva, úgy megy majd a konferencia döntőbe, hogy van egy darab veresség a nevük mellett.
Szerintem az egyik nem lesz ott a playoffban, amúgy.
Tényleg?
Aha. Most nem tudnám megmondani, hogy melyik ők, meg ugye sok múlik azon, hogy Bryce Young visszatér, de én érzek egy meglepit, mert ugye játszanak egymás ellen, sok már, mint itt a Tennessee-t is beleértve, itt azért az SEC-ben vannak nagyon jó csapatok, éppen Ole Miss-t is meg lehet említeni, akiket
mondani.
Ma még nem említettünk egyszer sem, de ők is ugye 9. kiemeltek, és a védelmük az valami elképesztőt javult nekik is, amit nem láttunk szerintem jönni. És az a lényeg, hogy szerintem begyűjtenek itt szezont közben egy vereséget, és utána pedig majd az SEC döntőben, ha jön a másik, akkor valószínűleg az azt jelenti, hogy kimarad valaki a playoffból. Pluszban, ugye az Ohio State-et én egyértelműen oda látom, és akkor itt van ez a Clemson, Michigan, USC 3-as, akikből kettő simán ott lehet.
Igen, és itt csak a sorsolás fogja majd meghatározni. Azért most lesz egy óriási teszt a USC-nél, illetve ott lesz a Los Angeles-i rangadó majd a szezon hátralévő részében. meg kell nyerni mindkettőt egyértelműen. Tehát a Pac-12, szerintem, hogy a Pac-12 nem fog úgy rájegyszeres részlelő csapatot adni, hogy egy veresége van bárkinek. Akkor inkább megy az ACC bajnoka.
Igen.
Veretlenül természetesen. Ha mindkét oldalon lesz egy vereség, sőt, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy csak az egyik nagy konferencia fog veretlenül végezni bajnokként, akkor lesz igazán érdekes, bár ugye az már nyilván a nagyobb kezére játszik, hogy akkor az Alabamának is van egy veresége, amellett a, mit tudom én, egy Clemson vereség, az nem úgy néz ki, szóval izgi lesz még.
Okay. Nálad mi az utolsó téma?
Nagyon sokat gondolkodtam, hogy itt mi legyen, a drafttal foglalkozunk egy picit, vagy mert ugye itt hétközben ugye kijött a mock draftod, és ott el kellett helyezgetni egy-két játékost, mert annyira jó, de ki akarjuk hagyni az első, vagy nem akarjuk kihagyni az első körbe, aztán lehet, hogy megint arról beszélgetünk, hogy lesz első körben draftolt futó, de végülis nem erre akartam elindulni, hanem megint csak egy atletikes gondolat, itt beszélgettek arról, aztán Mendelnek a mailbagjében volt az, hogy miért van az, hogy a Clemson fáról érkező edzők nem tudnak sikeresek maradni egyetemi szinten, még ugye, ha a másik nagy ilyen edzőket kitermelő bányáról beszélgetünk az Alabamánál, akkor ők meg szinte mindenhol azok tudnak lenni, és akkor itt Kiffinre gondolok, meg tényleg Kirby Smartra gondolok, de így lehet lentebb is menni, és akkor tényleg azt látod, hogy nem igazán érted, hogy a volt Clemson, és ugye itt Venables-t vették elő leginkább a nagyon nagy veresség után, hogy akkor itt mi történik, hogy...
Szegény nagyon szétszedik egyébként.
Nagyon szétszedik, és talán igazságtalanul, mert azért ha azt nézed, hogy ő neki mit kellett átvenni azok után, hogy Riley elvitte a fél csapatot és az összes rekrútot magával a Trojanshoz, nem túl fair, és itt már ugye arról beszélgetnek, hogy akkor ki lesz az utódja egyáltalán, megéri a szezon végét, és akkor Matt Rule lesz az Oklahoma Soonersnek a következő vezetőedzője. Érdekes minden esetre, mert ugye itt azt akarják megragadni, vagy azt is meg lehet ragadni, hogy míg a Saban Way, ugye, hogy az ő felfogása, filozófiáját mindenki vitte kicsit magával, addig Venables sem akarja, Tony Elliott sem akarja azt csinálni, mint mondjuk Dabo Swinney csinált, ami hát megint csak egy unikális dolog, hát imádják Clemsonnál őt, tehát gyakorlatilag egy halhatatlansága már most az egyetemnek, hát miért ne lenne az?
Nagyon érdekes egyébként a téma, én nem szeretem az ilyen homályos dolgokat, de valahogy a Saban-fáról jövő edzőknél sokkal jobban érzem ezt a mentális fölényt és ezt a nagy magabiztosságot, hogy ők tudják, hogy mit csinálnak, ne szóljon bele senki, és lehet, hogy akadoznak néha a dolgok, de hogy mindig van egy-egy olyan újítás, vagy egy olyan periódus, amikor összerakják annyira a gépezetet, ami sokáig viszi őket. Míg erről az említett másik fáról, amit mondtál, kicsit azt érzem, hogy fogalmazom ezt meg jól, hogy nincs akkora karizmája talán, vagy nincs akkora, hogy mondjam.
Pont fura, ugye, mert Venables-nél azt gondoltad volna, hogy igen.
Igen, de mégsem. Tehát, hogy abszolút nem érzem nála azt a magabiztosságot, hogy tud, tehát, hogy már saját, olyan úgy érzi az ember, hogy saját magával, a saját rendszerében kezel bizonytalanodni, ami nem jó. Még a túloldalon Kiffint akkor se láttam soha elbizonytalanodni saját magában és a rendszerében, amikor kifejezetten szarul ment esetleg a csapatának. És ez...
És kirúgták.
Igen. De utána se érezted azt, hogy ő egy pillanatig elbizonytalanodott volna magában. Ment a következő helyére, tudta, hogy megvan a filozófiája, ami előbb-utóbb működni fog, és most megint úgy tűnik, hogy neki van igaza. És persze ez egy kicsit ilyen behatárolhatatlan dolog, meg nyilván nem csak ez van a hátterében, de érdekes mindenképpen.
Na, akkor utolsó témánk.
Igen, és örülök, hogy nem hoztad a draftot, mert én viszont mindenképp akartam kicsit a draftról beszélni, mert nyilván a hallgatók amúgy alapvetően jobban tisztában vannak, vagy jobban szeretik követni azokat a játékosokat, akiket a drafton biztosan láthatunk, és én olyan aspektusból hoztam be, hogy ugye itt beszéltünk arról, hogy a tavalyi klassz az mennyire szar volt, és hogy ahhoz képest az idei az ilyen, hát nem tudom, historikusan jó lehet. És én most azt látom, hogy ez nem feltétlenül lesz igaz. Igen, jobb lesz, mint a tavalyi, ami nem nehéz, és sokkal több blue chip játékos van, meg talán az első kör is színvonalasabb, de ettől függetlenül nekem azért csalódás, egy csomó olyan játékos, akit az első körbe vártunk. Nekem most már meggyőződésem, hogy maximum három iránytól lesz az első körbe, de lehet, hogy inkább kettő. Skill playereknél is azért itt látunk dadogásokat, elég csak az elkapókra gondolni tényleg, de futóknál is most Bijan Robinsonon kívül más nem nagyon látok jönni, úgyhogy érdekesen átrendeződik szerintem kicsit ez az idei draft class, és persze még korán vagyunk, még sok minden változhat, de most picit én a lelkesedést úgymond elveszettem azzal kapcsolatban, hogy úristen, mennyire jó lesz ez.
Ebben egyezünk egyébként. Nekem az a kérdés van itt a fejemben, hogy bizonyos prémium posztokon elhisszük-e, hogy tényleg annyira erős ez a klász, és akkor most itt vegyük a támadó falat, ahol hát hány darab tekőre mondanád azt, hogy hány darab falemberre mondanád azt, hogy nyugodt szívvel első körben?
Hát nyugodt szívvel kettőre egyébként.
Igen. Kettő, maximum három.
Igen, az nem sok. És ez most nem azt jelenti, hogy amúgy nem fognak elvinni többet, de hogy tisztán első körös, akire azt mondod, hogy megéri, azt szerintem kettő van.
Igen, nekem is ez a problémám. Akkor ott vannak az elkapók, hogy...
Smith-Jigba nem játszik, Boyd nem játszik.
Akarnám nem látni ezeket a
kiúgót. Dubs nem játszik, nem Dubs, bocsánat, Downs nem játszik, ki van még, aki...
Ugye itt Quentin Johnson, aki nagyon jó idén, Jordan
de most ő is szeret össze ráadásul.
Tehát, hogy nem győztek meg. Christian Bault is, nem tudom, akar-e ott focizni, ahol éppen.
Igen. Ahol éppen lesz. Bárhol is. Akkor a cornereknél is egyébként. Eli Ricks-et ugye nagyon hype-oltuk. Nem tudom, már azt is el tudom képzelni, hogy harmadik napos vagy draftolatlan lesz, vagy bármi, akármit el tudok nézni, annyira borzasztó. Akkor Ringo úgy, ahogy, de hát tőle is többet vártam. Konkrétan tényleg csalódás-csalódások hátán, és ez nem azt jelenti, tehát még így is azt mondom, hogy ez a klász sokkal jobb, mint a tavalyi, de nem tűnik annyira historikusan erősnek. És még egy... Akkor... Igen, mondja csak, és akkor utána még bedobok egy dolgot.
Jó, én csak annyit akarok itt, ezt minden egyes, majdnem minden egyes podcastben elmondom, de nagy Michael Mayer fanatikus vagyok, legalább ez működik.
Igen. Bár egyébként vele kapcsolatban is kevesebbet hallani, hogy Baby Gronk meg, hogy majd átveszi a helyét, stb. Ő egy korrekt tight end lesz, aki első körös. Ilyet is régen láttunk.
Ja.
Jó, egyetlen egy dolog, és ez egy kicsit ilyen shaky téma, mert én magam sem biztos, hogy szeretném, hogy ez így legyen, vagy legyen benne igazságtartam, de hogy Will Anderson mind a ketten nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem még mindig a klász legjobb játékosának is tartjuk mindketten. Viszont elkezdték pedzegetni, és egy picit nekem is van ilyen érzésem azzal kapcsolatban, hogy az ő játéka az nem biztos, hogy olyan meghatározó lehet majd az NFL-ben, mint mondjuk a Bosa testvéreké volt, vagy Garrett-té volt, tehát hogy ő azért nem egy olyan historikus, nem lesz egy olyan historikusan jó prospekt végül a scoutok szemében, és hogy ez ilyen érdekessége lehet a draftnak, hogy akkor mit kezdenek vele.
Hát, nincs miről beszélni.
Ennél pozitívabb vagy?
Sokkal pozitívabb vagyok. Persze, azért mondjuk ki, ennél többet vártunk tőle ebben a szezonban. Most nem azt mondom, hogy minden meccsen 4 sekket kell csinálni, de hogy így valahogy nincs meg az a nagyon jó futás ellen, viszont a pass rush, amiben szeretnénk, hogy még jobb legyen, az nem következett így be. És oké, hogy folyamatosan
hárman... És nekem pontosan ez a bajom, hogy pass rushban egyszerűen nincs meg az a szuperlatívus, mint azoknál, akiket felsoroltam. És persze, szerintem így is zseniális játékos, meg messze a klassz legjobbja.
11 darab nyomás volt az éjjendőn ellen. Tehát, hogy ez nem igazolja vissza azt, amit mondunk most. Lehet, hogy most kezd el elindulni ez a nagyon nagy henger, amit ő be tud mutatni. Nézzük meg, hogy egy mobilis, atletikus irányító ellen hogy fog dolgozni, mennyire tudja a nyomást gyakorolni. Kicsit több, én azt mondom, hogy a szeptember az csalódást keltőbb volt, mint mondjuk az október most, de azt szerettük volna, hogy kérdés nélkül ő legyen a legjobb játékos, ami még mindig elmondható, de azért nem feltétlenül vagyunk magabiztosak.
Igen, na erre akartam én is kiukadni, és persze, majd várjuk meg, hogy alakul a szezon.
Két hét múlva lehet, hogy a azt mondjuk, hogy milyen hülyék voltunk.
Igen. Hát ez gyakran bekövetkezik, de hát ilyen ez de a foci.
Kell tudni fölülbírálni magadat, és elfogadni azt, hogy valamikor nem biztos, hogy jól láttál meg valamit.
Abszolút. Figyelj, így még zárásként, nálad ki a top 5 játékos, ha bordot kellene állítani, így poszttól függetlenül a jövő évi draftra?
Hát Anderson az első.
Uh-huh.
Stroud a legjobb irányítóm.
De benn van a top 5-ben?
Benn.
Igen, jó, egyezünk.
Az a baj, hogy itt vannak ezek a Clemson meg Georgia freakek itt előttem, és Jalen Carter, meg Miles Murphy, meg Brian Breeze, meg mit tudom én.
Nehéz.
Smith & Jigba, meg Skoronski szerintem egyébként. Nagyon jó játékos.
Smith & Jigba még bent van nálad a top 5-ben?
Hát az a baj, ugye így, hogy nem látjuk játszani, így azért halványulnak az emlékek, de azért az még mindig nagyon erősek nálam. Akkor legyen az, hogy Anderson, Stroud, Smith & Jigba, Murphy, Skoronski.
Szép. Egyébként nagyjából egyezünk nálam Anderson, Stroud, Smith, Jigba, Carter és Skoronski. Szóval nincs olyan nagy különbség, de utána viszont már nem tudnék egyértelműen sorrendet állítani. Itt sok jó játékos, sok csalódáskeltő játékos, sok olyan, akiből nem láthatunk többet. Bocsánat, én Bryce Youngot kihagytam. Neki most a sérülése miatt... Én a sérülése miatt most vele nagyon kivárásra járok, mert nagyon félek attól, hogy az ő dobóvállával, ami van, az egy kicsit rosszabb lesz, mint amit így jósolnak neki, mert már lehet, hogy visszatér ezen a héten. Szerintem ez nagyon korai, az nagyon rosszul nézett ki, és a dobóváll az egy nagyon kényes dolog nála. Igen,
egy kis testű irányítónál.
De én nagyon szeretem továbbra is a játékát, mondanám, hogy ott van továbbra is a top 5-ben, de most egyelőre én ilyen kicsit úgymond kivárok ezzel az egésszel kapcsolatban, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Szerintem Bryce Young, ha egészséges, akkor top 6, de pont ezen gondolkodtam, hogy ha ott lenne a pályán ezen a héten, akkor mekkora kontraszt lenne a két játékos között, ugye Hendon Hooker és Bryce Young között. Hát az egyik szinte egy tökéletesen kifejlesztett irányító, a másik meg egy annyira nyers tehetség, és hát nyers tehetségnek mondjuk, hát már kb. A legidősebb irányító az egész országban, de ő 2017-es recruiting classnak volt a tagja, abban a recruiting classban volt Davis Mills a legjobb játékos, ő két éve NFL futballista, de igen, itt kellett egy transfer neki, hogy ugye kikössön a Tennessee-nél. Hát én Youngot nagyon jó játékosnak tartom. Nem a legjobbnak, és a plafonja se a legmagasabb, de nagyon jó játékos.
Egyetértek. Egyetlen egy dologra válaszolj, még mielőtt kicsekkolunk, hogy a Sunday Night Football-on kinek fog szurkolni, a Cowboysnak, vagy nekem?
Neked.
Jó válasz.
De ez miért volt kérdés?
Hát, mert most például a Cowboys kis szerethető csapattá nőtte itt ki magát, itt rássa meg ezzel a védelemmel, úgyhogy...
Jó, hogy beosztod ezt, hogy ugye azon a játéknapon van egy Bills Chiefs, illetve egy Chiefs Bills, és mégis a Sunday Night-on a Cowboys van csere irányítóval.
Igen, egyébként egy izgalmas mérkőzés lesz, úgyhogy remélem sokan élőben jöttök nézni.
És hát a Monday Night a Super Chargers, a Super Broncos-zal.
Azt mindenképpen. Hát arról már ne is beszéljünk.
Hát a mini bye week után az óriási megújulás Nathaniel Hackett-től ez prognosztizált. Hát
egy olyan 42 pontot szerintem felpakol az offense.
Várja. Megnyitom a statisztikáimat, mert kigyűjtögettem, hogy hány drive-ból sikerült TD-t szerezniük.
Azt hittem azt, hogy összesen van-e már 42 pont szerzett pontja a Broncosnak, mert abban sem vagyok biztos hirtelen.
Van, mert volt egy 20 nem tudom hány pontos meccsük, 23 talán, de nem túl hatékonyak, mondjuk ki, hogy várjál, volt, hogy van, szerzett pont, 75 szerzett pontja van a Broncosnak idén.
Ó, hát hasít a csapat.
1,32 század pontot szereznek drive-onként, az tök jó. Liga, nem tudom, legutolsó öt.
Kell ennél több lelkesítés a Chargers Broncosra Monday Night Footballra.
Szereztek 6 TD-t, abból 3-at a Raiders ellen.
Hát, jól van. Na jó, hát akkor ez egy jó kilépő a mai adásra. Köszi Bálint, hogy itt voltál és beszélgettünk, meg nektek is hallgatók, hogy itt voltatok. Várjuk a további témákat ilyen egyetemi focival kapcsolatban, de jöhet bármi, draft, prospektek.
Patrik, elfelejtettünk valamit.
Na.
Az Iowa-ról beszélni.
Hát akkor lehet,
hogy megkapjuk.
Lehet, hogy a következő adásra marad az Iowa, és hogyha jelzitek felénk, hogy az Iowa-ról esetleg többet szeretnétek hallani, akkor megfontoljuk.
Akkor keresünk olyan podcasteket, ahol érdekesen tudnak róluk beszélni.
És jövünk két héten belül valamikor. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.